Most következik Tamás Dénes, akit épp teázás közben értem utol. Teázásról, írásról, képekről és képzetekről beszélgettünk. Ezt a koktél te állítottad össze, vagy neked, vagy valami speciális koktél, teja keverék?
Nem. Hát ezeket különféle teja. De igen, én állítottam össze, persze. Így belehaigálom gyakorlatilag egy liter forró vízbe, és akkor ez így naponta kétszer. És ez a munkatea is gyakorlatilag, amit kortyolok, amíg dolgozom, és akkor úgy jól eltart jó sokáig.
Mi van benne?
Hú, fekete tea, akkor szoktam tenni különféle gyógynövényeket is, tehát citromfű, menta, és ami nagyon lényeges, az a gyömbér. Tehát a gyömbér az alap.
És hogy van ez, hogy munkateja? Megfőzöl egy ilyen nagy ibrikkel? Vagy?
Van nekem egy ilyen füles, egy literes vas kis, nem tudom minek nevezzem, és akkor abban vegyítem össze, igen, tehát. És akkor ott van mellettem egy sörös kósó, és akkor tehát nem kell sokat töltögetni, ez is fontos, hogy ne kelljen mindig a teás csészébe töltögetni, meg van az a jó fél literes, tehát már abban is jó sokáig áll a teja, és akkor, hogy dolgozom, akkor folyamatosan kortyolok, és akkor ez egy olyan másfél órát kitart, most már körülbelül így néz ki.
De te ilyen rituálisan írsz, ugye? Tehát, hogy megvan, hogy hány órakor kezdesz el írni, mennyit írsz, penzum, milyen teja, milyen fényviszonyok.
Fényviszonyok, az még nem uralom, de a többit igyekszem, igen.
Miért van nálad ez a tudatos írás? Vagy miért erősödött meg ennyire? Ez az elmúlt 3-4 év eredménye, amennyire én követtem a te munkádat.
Uh-huh. Hát talán ez jó kérdés. Talán jobban összegyűlt egyfajta mondani való, vagy kikívánkozik belőlem valami, vagy azt is lehet mondani, hogy tehát rátaláltam a személyességnek a forrásaira, talán így lehetne legpontosabban mondani, és azok aztán elkezdtek buzogni, és ez különféle szövegekbe, szövegtípusokba kívánkozik bele.
Mit jelent ez, hogy a személyesség formája? Vagy forrása pontosabban. Tehát nem természetes az, hogy az ember eleve személyes, és ahhoz, hogy valami több legyen, mint önmaga, ahhoz keres formákat, megszólalási lehetőségeket, témákat. Nálad, mintha fordítva lenne, hogy ezt a személyességet keresni kéne, vagy vigyázni kéne, vagy táplálni.
Akkor talán úgy fogalmaznám meg, hogy a személyesség bevállalása, és az a hit, mert ez valami hitszerűen is működik, hogy ami személyes, az érdemes arra, hogy megmutatkozzék.
Volt benned kételj ezzel kapcsolatban?
Nem volt soha bennem kételj, de ez egy nagyon-nagyon lassan és lépésről lépésről indult be, hogy ez így kifele is működjön, és nagyon érdekes, amikor úgy éreztem, hogy na akkor most ez én. Ezt most én mondom, tényleg én mondom, és én vagyok a mondandóm mögött, mert persze már régóta írok mindenféle szövegeket, és tényleg volt egy momentum, amikor éreztem, hogy akkor én ezt én kell elmondjam, és ez az én véleményem tényleg, és ez azért fontos, mert az enyém. És akkor onnan, de ez még sehol se volt az irodalom, amikor ez bejött, hanem tovább folyt egy ilyen keresés, és ami elvezetett végül az irodalomhoz, és igen, elég későn az is, tehát 35 éves korom előtt én nem írtam szép irodalmat.
Találkozásuk önmagammal?
Az mindig van végül. Itt most nem erről van szó, hogy találkozok, hanem hogy mit teszek ki, mert a megmutatkozás itt a lényeg. Tehát mindig az ember önmaga is és magát éli meg, de az más dolog, amikor meg is akarja ezt mutatni, vagy ki akarja tenni, és formába akarja egy külső formába akarja bele komponálni, majdnem így mondanám.
Mi már arról beszélgettünk, hogy miért és hogyan írsz esszét, miért és hogyan írsz kritikát, hogy megvan a vágy, a szándék, a terv arra, hogy legyen próza, és hogy ez miért jó. Most beérett ez a kötet, ez a Minden egész című kötet, és kíváncsi lennék, hogy az, amit a prózától vártál, vagy amit feladatként tűztél ki, mert úgy érzem, hogy a te prózáid azok ilyen jó értelemben vett házi feladatot, házi feladatok, vagy vállalt munkák, vagy valami olyan cél, mint amikor az ember kitűz egy túróútvonalat, és eléri ennek az útvonalnak egy bizonyos szakaszát, előre kijelölt szakaszát, hogy az eddigi várakozásaidnak megfelelően alakul ez az út, azt látod erről a pontról, ahova te eljutottál, feljutottál, kockáztatom meg, amit te vártál, hogy kitáruljon előtted, mint személyes táj, vagy tudás, vagy szövegtér?
Érdekes, hogy ezt a feladat, vagy házi feladat jelleget kiemelő. Ez tényleg létezik valamilyen értelemben, de egyáltalán nem a házi feladat, tehát ami nem a kötelesség értelmében, hanem ahogy íródnak a szövegek, abban van valami feladatszerű, vagy hogy mindig meglátok valami képszerű, gondolatszerű képződményt, és azt megpróbálom elérni. És akkor tényleg ebben ez az elérésnek az útja tulajdonképpen minden szövegem, minden novellám, hogy akkor azt hogy tudom megragadni, hogy tudok odáig eljutni. És akkor ebben van egy lépés jelleg, hogy egyik szövegről haladok a másikra. De idáig is az történt, hogy ezek mindig lekerekedtek, lezárultak. Tehát ahogy lezárult az esszékötet, az esszék is lezárultak, és egy kötetbe zárultak. Most úgy érzem, hogy ez megtörtént most a novellákkal is. Itt is egy jó pár éven keresztül zajlott ez a folyamat, és megvan. Ezt érzem, tehát ennyiben jó az, amit sejtesz és érzesz, tehát hogy valahova el is jutottam ezzel, én is így érzem, és hogy ott a következő lépés. Most már kezdem sejteni a következő lépéseket, és ez, ami talán így eléggé újszerű.
Ki sem mondom azt a szót, hogy regény, mert beszélgessünk most a novellás kötetről, aminek a szerkezete, témái, bár ezek valóban ilyen lekerekített formájú történetmondások, tehát hogy itt azért a történet fontos, én úgy érzem a számodra, de nincsenek annyira távol azoktól az esszéktől, amelyeket te írtál, ugyanaz a fizikai térre való reflexió, ugyanaz a mindennapokban és minden időkben való haladás, a napi események, a napi kapcsolatok, a személyes viszonyok, csak a reflexiónak egy másik fajtája, mint ami az eszékben volt. Az sokkal intellektuálisabb, elmélkedőbb, és ezért formailag nem annyira kötött. Itt, minthogyha visszavettél volna a reflexiókból, bár az is jelen van, nem tudod vagy akarod levetkőzni, de a történések és a leírható elemek nagyobb hangsúlyt kapnak.
Elég pontos ez, amit mondasz. Én is így élem meg. Talán annyival egészíteném ki, hogy azért a novellák tere az sokkal jobban kitágul. Tehát eljutottam az ókori Görögországig is benne, vagy a világnak különböző pontjaig, tehát vannak ilyen szövegeim, vagy van egy nevezett Budapest novella is ebben a szövegben, de hát ez érthető is, hogy hát ugyanaz a figyelem, ugyanaz az a reflexió működik bennem, ami idáig is inkább arról van, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy egyre inkább úgy éreztem, hogy vannak olyan dolgok már, amiket nem tudok az esszé formában elhelyezni, hogy az pont a reflexiós jellegéből kifolyólag valamilyen korlátot jelent számomra, és ezért kell az irodalmi eszköztárat vagy formálást válasszam. Csak kicsit azzal is vitatkoznék, hogy történetek, mert valóban a történetszerűség benne van ezekben a novellákban, de nagyon szeretem megállítani a történetet. Tehát, hogy ez egy majdnem mindegyik novellámra jellemző, és van egyfajta nagy szkepszis bennem a történet meséléssel, vagy a történet, a narrációval kapcsolatosan.
Ami mit jelent?
Azt jelenti, hogy mediális közeg, hogy mit lehet elmondani, mit lehet kifejezni a történettel, mindegy struktúrával. És hát persze a próza ezt nagyon-nagyon kitágította, főleg a 20. században is forradalma volt ennek, és sokszor eljutottak a történelem felszámolásáig, a történet felszámolásáig is. Valami nálam is ilyesmi működik, hogy az mindig csak egy előszoba a történet, ahol be kell lépni valami mély viszonyszerűségbe, és akkor itt a képiséget emelném ki, ami azért szerintem nagyon erős a novelláimba, tehát hogy vagy a pillanatszerűséget, hogyha most az idő dimenziót is itt behozom, mert úgy gondolom én például, hogy ezt a narrativitás vagy történetszerűséget egyre inkább átveszik más médiumok, mondjuk a film. De van valami, ami nagyon-nagyon az irodalomnak a területhez tud maradni, és szerintem mindig is maradni fog. Ez pont az, hogy a pillanatszerűségben összesűrűsödő tartalmaknak a kibontása, és hogy abban mi mutatkozik meg. És hát nekem ez a legnagyobb izgalom, azt hiszem az egész irodalmi vállalkozásomban, hogy ilyen pillanatszerűségeket és képiségeket keressek, és azokat szép, finoman, lassan felfejtsem, és megmutassam, hogy mi abban a tartalom, ami a megütköztető.
Mi történik a képekkel? Ezt kiemelted a képiséget, de hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Lektor kiadó által gondozott Tamás Dénes kötet, aminek az a címe, hogy Minden egész, az egy nagyon míves könyv. Én megkockáztatom, hogy számomra az idén megjelent erdélyi kiadványok közül ez a legszebb könyv. És hogy néz ki, és hogy mi köze ennek a képiségnek? A borítóján van egy Kaspar Dávid Friedrich festmény, ez a Magányos fa című festmény. A kötet hátsó utolsó oldalán pedig van egy fotó, amit akár azt is tudhatná, vagy gondolhatná az olvasó, néző, hogy ez ugyanaz a fa, csak én már fotó szerepel, ha nem választaná el 200 éve ezt a két alkotást. Ezt a fotót Kis Andrea Laura készítette, és a kötet tervezés, illetve a borító terv az a Vetró Barnabás munkája. Tehát van egy ilyen nagyon szép, egyszerű, letisztult kötetünk, amit úgy jó kézbe venni, vagy úgy jó tárgyként szem előtt tartani. Hozzá még jár egy nagyon szép jelző a Tamás Dénes személyes adataival. És hát itt ezzel az egy képpel, vagy képekkel, nem is tudjuk eldönteni, hogy ez egy kép, vagy nem egy kép, történik valami ebben a könyvben, mint hogy a te szövegeidben is történik valami a könyvben. Átlényegülnek, átszűrődnek, a konkrétum felől haladnak valami kevésbé konkrét, álomszerű felé, vagy éppen fordítva. Döntsük el, hogy mi történik itt a képekkel.
Nem biztos, hogy ez ennyire megfogható, ez a történése. De visszatérve a kötetre, és hát örvendek, hogy ennyire tetszett neked a könyv, mert úgy érzem, hogy igen, ebben van egy munka és gondosság, és hát ez köszönhető valóban a Lektor kiadónak is, a könyv tervezőjének is, és hát magam is, vagy számomra is mindig is fontos volt az, hogy ha egy könyvet kibocsájtok, és hát ilyen volt az első könyvem is, hogy az valóban több szinten is össze legyen komponálva. Tehát azok az elemek, amik benne vannak, azok mindenképpen játékba legyenek hozva, és akkor itt valóban sikerült a borító, a benne levő kép, a mottók, nem tudom, hogyha azokat megfigyelted, de a novellák rendje is, az első, az utolsó, és egy ilyen belső történés is van ezek. Én mind igyekeztem odafigyelni, hogy ez mindegy egyfajta utazást kiadjon, tehát például ez ennyiben több is legyen, mint hogy csak egy egyszerű novellás kötet legyen, ami mondjuk egy időszak keresését, hanem igen, könyv legyen. Ez nekem ez az eszme még mindig nagyon fontos, hogy könyv, és hogy az legyen persze nyitott egész, hogy erre vagyok én most, erre van a figyelmem kérdezve, hogy ilyen nyitott egészeket hozzak létre, amiben az ember, vagy az olvasó is és a kereső is bele tudja tenni a saját gondolatait.
De arra a kérdésemre nem válaszolsz, vagy válaszoltál, hát ha most sikerül, hogy, hogy az ember az egy perceptív lény, érzékel, benyomások érik, képeket őriz meg, képeket, szöveget képzel tovább, és mi történik ez alatt a folyamat alatt, vagy mi történik abban a pillanatban, ahogy egy kép képpé válik a számunkra, konstrukcióvá, perspektívává, mélységé, színné, és személyessé válik.
Én azt figyeltem meg magamon, hogy nagyon sok képet, vagy képszerű dolgot, összefüggést őrzek magamba. A legmélyebb benyomásaim, és ezek lehetnek érzelmiek is, mondjuk egy kapcsolatról, egy emberhez való viszonyról, de hát ugyanígy helyek, távok, tehát minden majdnem, ami velem történik, ez ebben nagyon sok ilyen képszerű benyomás őrződik meg, és igen, és most akkor én egy nagyot fogok mondani, hogy van a létezésnek egy úgynevezett ikonikus természete, hogy kép összesűrűsödni, képpé válni, képszerűvé válni, hát mi a festészet, ott van, ami gyakorlatilag ezt a horizontot termékenyíti meg, gyakorlatilag ilyen képlenyomatok ott vannak, és utána már kitörölhetetlenek a kultúrából az ember, akar az emberi létezés is. Tehát, hogy igen, ez a mély viszony a képekhez szerintem mindenkinek otthon az életében. Talán nekem valamivel erősebb ez a viszony, ez az érzékenység, és hát akkor képbányász vagyok, akkor tulajdonképpen így is lehet mondani, megpróbálom kinyerni a jelentést, a tartalmakat ezekből a képszerű viszonyulásmódokból. Nem tudom, válaszoltam-e.
Ismered azt a jelenséget, amikor jön egy benyomás, egy látvánnyal szembesülsz, és tudni fogod, hogy erre a következő években, vagy talán a hátra levő életedben emlékezni fogsz. És az a dilemma ilyenkor, hogy vajon a helyzet, a kép, a látvány talált meg, vagy te magad választod ki, hogy igen, ez lesz az az emlék, ez lesz az a szekvencia, szegmentum, amit én egy adott időről, egy adott helyzetről, vagy önmagam helyzetéről megőrzök.
Szerintem ezt az ember nem választja. Tehát pont azért annyira mélyen belemar az a képszerű, vagy ez történetszerű is, ami valamiben azért meg kell mutatkozzon. Tehát, hogy ezt nem választjuk, hanem megszólít minket, és abba szólít meg, ami bennünk a legmélyebb. És akkor ez mindenkiben más tud lenni, hogy mi... Mi szólít meg? Én különben így rendesen az életemben kultúrálok ilyen képszerű dolgokat, tehát nem tudom, van egy pár festmény a lakásomban, de kevés van nagyon, és akkor azokhoz mindig vissza tudok térni a szememmel. Vagy a természetnek is vannak olyan szegmensei, vagy dombvonulat, anka, nem tudom, tehát van egy pár hely, ahol mindig visszajárok, és akkor ezt ápolom ezt a kapcsolatot.
És nem merült fel soha a gyanakvás, hogy itt azért van valami akaratlagos, hogy pont ott voltam, pont azt vettem észre, pont az gyakorol rám hatást, abba én is benne vagyok, hogy az a bizonyos személyesség az vagy ekkor születik, vagy így születik, Vagy az működteti azt, hogy mit látok, mit őrzök meg, mit adok tovább?
Nem tudom, hogy az ember az elragadtatásait mennyire tudja irányítani. Tehát valószínű, hogy van bennünk egy akaratlagos tényező is, de ez mindenképpen csak egy elem, vagy egy motiváció, vagy egy mozgató rugója annak a soknak, amit azért úgy gondolom, hogy lezajlik egy ilyen találkozásba.
Volt az utóbbi hetekben egy nagyon éles vitám arról, hogy itt Erdélyben, vagy Székelyföldön egészen pontosan élve olyan fizikai környezetben van az ember, most mondhatnám azt, hogy szép, de ezzel nem mondunk semmit, hogy folyamatosan ér egy ilyen vizuális, atmoszférikus bombázás. Folyamatosan olyan inger gazdag a környezet, a hegyek, az ég, a felhők, a húzat, a szél, a hóvihar, a nem tudom, a mocsaras sár, amin átgyalogolsz a völgyben, hogy ez kiélesíti az érzékelést, hogy érzékenyebbé tesz rá, hogy nem lehet elválasztani az élőhelyet és a napi élményeket a percepció fejlődésétől, hogy itt a környezet rákényszerít bennünket egyfajta ilyen perceptív nyitottságra, vagy kiszolgáltatottságra, ha így tetszik. És akkor itt elkezdődött, hogy a vita lényegét összefoglaljam, az a dilemma, hogy lehet-e egy regionális identitás ennyire meghatározó, működhet-e így, ki lehet-e azt mondani, hogy mit tudom én, most direkt nem Székelyföldöt fogok mondani, hogy a Pilisben élők, vagy nem, a Tátrában élők, azok érzékenyebbek, mint mások. Hogy nem-e egyfajta ilyen túlzó, misztifikáló, közösségképző elv ez. Te mit gondolsz, hogy ha mondjuk nem a Hargitán, vagy a Hargita körzetében, vagy a Tusnád környékén ingáznál, forognál állandóan, akkor ha nem lennél ilyen hegyi és hegymászó ember, akkor ez az érzékenységed lenne? Vagy milyen lenne?
Azért ez nagyon mély intuíció, amit te most itt felvázoltál, és bizonytalan vagyok a válaszomban. Ez azért is, mert viszonylag keveset éltem én, mondjuk, hogy más országokban, tehát Budapesten éltem 3 évet, de ott a nagyvárosi jelleg dominált. Nekem az a sejtésem, hogy ahol adott a természet közeliség, és ahol még képes az ember, hogy ezt tényleg megélje, akkor ez mindenképpen fog ráhatni. És valóban Erdély az egy nagyon szerencsés tájegység, tehát hogy 1000 arca van, nagyon-nagyon változik, és tehát ugye ez egy hihetetlen gazdag élmény, de például nincsen tengerünk, tehát mondjuk ez hiányzik abból a nagy perceptív mezőből, abból a nagy találkozásból, ami azért úgy beszivároghatna a kifejezési kultúrába, vagy a kifejezési módokba, az irodalomban.
Azt nem akartam mondani, hogy Erdély a minden, csak az, hogy itt azért, amikor az ember arcát folyamatosan veri a jeges szél, akkor bizony kipirul, tehát, hogy beszéljük.
Egyfajta mindenség, ezt azért mondhatjuk, és hogyha ebben benne tartózkodunk huzamosan, és megéljük ezt, akkor mindenképpen meg fog jelölni ez minket, és az akaratunkon kívül ezt még hozzátenném, tehát ezt így nem válaszol az ember, de hogy ki mire lesz érzékeny, ennek szerintem nagyon mély, és ilyen gyökerei vannak, és így elég nehéz belátni még egy ember, aki ezzel is foglalkozik, hogy akkor miért, hogyan ható, hogy mitől lettem természetszerető ember, például ezen gondolkoztam egyik nap, és hát nagyon bizonytalanok a válaszaim, és hát, hogy nagyon a gyerekkorban van ez bezárva, az a válasz.
Menjünk egy kicsit vissza a történetmeséléshez, amivel te szkeptikus vagy, és ez a bizonyos nyitott egészhez, ha már az kötet címe a minden egész. Mit gondolsz, hogy ez a félig mondott történetek, vagy a történetek előszobájába való belépés az mivel jár? Mennyire lehet ezt követni, vagy hogyan kell? Nem is kérdezem ezt, hogy hogyan kell. Hogyan lehet olvasni ezt a te novella fűzéredet, ami nem feltétlenül arról szól, hogy van egy mesélő, és van egy mesét hallgató páros, a szerző és az olvasó?
Hogyan kell olvasni, akkor ez a kérdés?
Hogy milyen olvasói viszonyt feltételez?
Hát ami nagyon biztos az, hogy egy nagyon lassú olvasás, tehát egy elmélyedő olvasást, majdnem azt mondanám, egy picit ilyen meditatív jellegű olvasást, mert valamit oda teszek. A végső soron minden novellámmal az olvasó elő, ami nagyon, próbálom úgy oda tenni, hogy legyen nagyon szuggesztív. Valahogy az egész szövegben kibontakozzon, tehát nekem nagyon fontos nem a történetszerűség, hanem például a szövegnek az íve. Én ezen nagyon sokat dolgozom, hogy ez nagyon pontosan úgy kirajzolódjon, az eleje, a vége összecsengjen, a motivumok össze legyenek szőve, tehát én motivikusan kapcsolódjanak össze, tehát nem egy történetet kell követni szerintem, vagy azt is valamilyen szinten, nem ez a lényeges, hanem például a motivumok nagyon-nagyon fontosak, hogy azok hol lépnek be, hol bomolnak ki, hol mélyülnek el, hogyan erősödnek meg, és hát ebbe a könyvbe azért én még elrejtettem sok titkot. még ezt nem vette észre senki, de talán azt is majd egy olvasás, majd egy mély, tényleg egy elidőző olvasás fel fogja fejteni.
Minden szerző szereti ebben a szerepben ingatni magát, hogy ő a titkok rejtője és tudója, az olvasó pedig a keresője. Reméljük, hogy sokak számára olyan táj nyílik meg, ahol érdemes keresgélni, és érdemes pásztázni ezt a szövegtájat, és akkor lássuk, hogy valóban titkok-e azok, amiket a szerző titokként szeretne tudni, úgy élje meg. Hát legyen ez egy nyitott mű, és legyen sokak kezébe ez a szép kötet, azt kívánom. A Lektor kiadó munkája, amelynek szerzője Tamás Dénes.
Köszönöm szépen, hát ezzel a reménnyel írtam meg én is, és hát így legyen.